őt az, hogyha fel kell olvasni, mert hogy egy Somó nála sokkal okosabb 25-30 közötti fiatalember ül vele szemben, mondjuk ilyen egyetemi közegben, akik pontosan tudják, képben vannak a kortárs filozófiával, irodalom elmélettel, miközben ő csak egy űrge. És én azt gondolom, hogy a Debreceni Szkolionnak a szerkesztői azok, akik ilyenek, tehát teljesen tisztában vannak az irodalom, tudomány, a filozófia kurens trendjeivel kapcsolatban, és hát még ráadásul egy folyóiratot is indítottak, illetve folytattak, de lehet, hogy most ki fogok menni, és behívok mindenkit, de most a Millián Orsolya és a Debreceni Szkolion lesz. És míg kiderül mindenki számára, hogy ugye nem csak okosak, hanem még szépek is a Debreceni Szkolion szerkesztői, úgy a fiúk, mint a lányok, mert hogy osztogatják a lapot személyesen, addig elmondom, hogy ha valakinek egy Samsung telefon töltője van, ami viszonylag modern, Samsunghoz való, akkor szóljon nekem, mert Pál Melindának segítenénk azzal, hogyha tudna telefonálni, és lemerült az ő mobilja. Tehát Samsung telefontöltő, kerestetik.
Nekem van.
Akkor megvadim.
Te nem
Tehát a Samsung telefontöltő kerestetik továbbra is, mert az, ami van, az nem jó.
Hallatszik, jó, remek. Hát akkor jó estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ugye ezen a késő vagy kora esti, attól függ, honnan nézzük a időpontban. Az elnök úrát ugye kelet-magyarországi régiónak nevezett országrész egyik érdekes lapjáról lesz szó. Ez a Debreceni Tudományi Egyetem művészeti és tudományos folyóirat, amely Skolion névre hallgat. Az asztal körül ülők egyrészt szerkesztői, másrészt szerzői minőségükben vannak jelen. Ugye Áfra János szerkesztőként, Balájti Ágnes Dettó szerkesztőként, Korpa Tamás szerkesztőként, Korpa Tamás és Áfra János szerzőként és Balázs Zoltán lesz majd a kiemelt prózistája a lapnak, vagy a folyóiratnak. A beszélgetésünk pedig, vagy hát az eseményünk az ilyen kétosztatú lesz. Egyfelől nyilván beszélünk valamennyit a lapról és a hátteréről, a műhely munkáról, ami folyik a lapnál, illetve ami egyetlen lehetővé teszi a működését. És hát a közönség részéről érkezett igény, vagy bejelentés arra, hogy próbáljunk meg provokatívak lenni, és lehetőleg érdekessé tenni a beszélgetést. Én majd azért megpróbálom azt feltérképezni, vagy igyekszem majd afelé puhatolózni, hogy van-e itt valamiféle törekvés az asztal beszakítására, vagy lehet-e mondjuk egyetemi napnál ilyesmire törekedni. Van-e közönség igény arra, hogy ilyesmi szülessen? A lap körüljárása után pedig egy rövid felolvasás fog majd következni, nagyjából ez lesz a struktúra. Én rögtön a lapnak a címével kezdeném az egészet. Szerintem a Skolion az egy eléggé elrettentő cím, így elsőre.
Hát igen, ez nem azt a beszakítós cím, hanem ilyen nagyon bölcsészes. A Skolion az ugye görögül lábjegyzetet, kommentárt jelent, és valami olyasmit jelképez ez a cím számunkra, hogy mi is a kultúra egyes szegmenséhez szeretnénk hozzárakni még egy lábjegyzetet, azaz folytatni az irodalomról, képzőművészetről, történelemről, politikáról szóló beszédet. A cím egyébként nem a mi ötletünk volt, hanem még az alapító szerkesztők találták ki, és a folytonosság miatt szerettük volna, hogyha ez marad. Még akkor is, ha mindig el kell magyarázni mindenkinek, hogy mit is jelent pontosan.
Ugye megörököltétek a címet, mit örököltetek még meg? Egyáltalán mikortól indult ez a lap, hogyha egy kicsit beszélnél a lap történetéről, meg hogy hogyan csöppentetek ti ebbe az egészben?
Hát maga a lap az 2003-ban indult, és az az ötlet állt mögötte, hogy szükség lett egy olyan folyóiratra, ami az egész bölcsészettudományi karnak a diákjai számára nyújtott volna egy publikálási felületet. Mutatok egyet. Tehát ilyen volt, és ilyen lett.
Nem láttuk az első
folyóiratot. Ilyen. Ilyen. Tehát kevésbé színes, de a tartalomra már szerintem akkor is büszkék lehettek a...
Kicsit hasonlít az Alföldhöz, mert ugye fehér.
Hát nem tagadhatjuk le azért. De hát az elején körülbelül 5 évig szerkesztette Lapis József, akinek a neve azért szerintem sokak számára ismerős, illetve a főszerkesztő, ő pedig Bodrogi Feri, aki most is tudományos segédmunkatársként dolgozik nálunk az egyetemen. És már ők egy olyan lapot szerettek volna létrehozni, ami nem kimondottan irodalmi folyóirat, hanem egy olyan folyóirat, ami a tágabb értelembe vett bölcsészettudomány mindenféle résztelőretéről hoz egy-egy szöveget, és ez egy olyan örökség, amit mi is folytatunk, tehát ha fellapozza az ember a Skolikat, akkor azért nem csak lírával találkozhat, nem csak irodalomkritikával, de a két világháború közötti német rakétafejlesztésekről szóló cikkünk is van, ebben a számban, és egyébként nagyon izgalmas. Először mi is megijedtünk, amikor megkaptuk, és csak a címet olvastuk el, de jó lett. Ezen kívül politológusok, akár pszichológusok, néprajztudósok is írnak nekünk. Tehát tényleg nem csak a szűkebb értelemben vett irodalom, tudomány szövegei kapnak nálunk helyet, de büszkén vállaljuk ezt a heterogenitást, és reméljük, hogy ezért izgalmas dolgokat tudunk kihozni belőle.
Hogyha jól tudom, akkor 2009-től vettétek át a szerkesztést. Ez hogyan is történt egészen, hogyan verbúválódtatok össze?
Hát ez, erről szerintem most meséljen a Jani.
Hát Lapis József, Bodrogi Ferenc Máté és Kenyhersz Róbert voltak előttünk a szerkesztők, és hát hármunkat tartottak alkalmasnak valószínűleg valami miatt. Valószínűleg azért, mert mindhárman nagyon más személyiségek vagyunk. Az irodalom által nagyon hasonló érdeklődéssel, de mégis valahol nagyon máshol fogjuk meg a dolgoknak a végét, és ebből kifolyólag vannak is köztünk viták rendesen, de ez mindig alap épülésére szolgált eddig.
Bízunk benne. Igen, egyébként szerintem azért is gondoltak ránk, mert csoporttársak vagyunk mind a hárman. Janival is már előtte is dolgoztunk együtt többször, Tomival meg kamaszkorunk óta. Tehát annak ellenére, hogy sok a súródás és különböző emberek vagyunk, másrészt meg nagyon-nagyon összeszoktunk. És az azért jót tesz akkor, amikor össze kell raknunk egy-egy számnak az anyagát.
A Bényei Péter mennyire kap szerepet a munkában? Tudni felelős szerkesztőként Bényei Péter van feltüntetve a borítókon, a honlapotokon, stb. Hogy ő milyen szerepet tölt be? Tehát mit jelent az, hogy Bényei Péter a felelős szerkesztője a Szkólionnak?
Péter előtt Esvarga Pál akadémikus volt a felelős szerkesztő. Ez elsősorban egy szimbolikus cím, de Péter egyrészt a fiatal egyetemisták közt is próbál potenciális szerzőket szerezni, másrészt pedig nyilván lektorája átnézi a szövegeket a tördelés előtt, és megnézi a tördelés után, és így átfutja, hogy mi született a munkák eredményeként, meg valamilyen szinten részt vesz a szövegek feldolgozásában is.
Arról nem is beszélve, hogy egyetemi lapként a pénzügyeink is az egyetem berkein belül kell, hogy elintéződjenek, és ott egy diákot nem fogadnak olyan szívesen, mint egy egyetemi tanár. Tehát ezért Peti nagyon sok kört megkívált már nekünk, és ezért is hálásak vagyunk neki.
Bele szoktatok balhírozni? Mert ugye azt említetted, hogy egymás közt vitatkoztok.
De én nem szoktam, én nagyon szeretem. A többiek szoktak.
Tamás?
Én sem szoktam Bényei kollégával, mert egy kiváló filológus, én viszont nem. És mivel ő minden szöveget átnéz, szövegcentrikus olvasásokban és korrektúrázásban, ez a nagyon makacs és egyébként nagyon méltányolható munka viszont tőlem távol áll, ezért én nem szólhatok Bényei kollégára semmit, hiszen azt hiszem, hogy ha egy ilyen megtörténne, akkor az én hanyagságom miatt a Szkolionnak a szép irodalmi részét valószínűleg más szerkeszteni a holnapi naptól kezdve. De egyébként nagyon fontosnak tartom azt, hogy van egy ilyen kontroll. Bényei, aki nem csak irodalmárként, nem csak kemény kutatóként, hanem akár például mondjuk intermediális problémák értőjeként is számításba jöhet, tehát kutatóként is, meg irodalomtörténészként számos ugye, zenével kapcsolatos szövege is megjelent. Szóval az ő rálátása is az a széles horizont, az azt hiszem, hogy a Szkolionnak azt a hivatalos kontrollját, hivatalos, de barátságos kontrollját sikerrel véghez tudja vinni. Egyébként ez nagyon jó, hogy a Szkolion így együttműködik az egyetemmel, elvileg a Debreceni Egyetem lapjaként jöhet számításba, viszont azt hiszem, hogy a nyitás az egyik, és ebből az egyetemi kulisszában való bennlét, de bizonyos értelemben például a szépirodalomban a kilépés vagy nyitás az egyik legfontosabb lábjegyzet a jelenlegi, vagy 2009 óta kiadott Szkolionokkal kapcsolatban.
Hát igen, Tomi gyönyörűen fogalmaz, ezt én sokkal kevésbé szebben tudtam volna csak elmondani.
Említetted, hogy azért a pénzügyi helyzet az azért nem egészen könnyű, vagy egyszerű, vagy tiszta. Ugye a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzata, mert ugye itt a borítón legalábbis mind a kettőn az szerepel, hogy az elsősorban a Debreceni Tudományegyetem hallgatói önkormányzata támogatja. Na most az ESZTE-nek a hallgatói önkormányzatára túl sokat nem szeretnék mondani, elég sokat nyúlnak le. És több egyetemi lap és több fiatal szerkesztőség bukott bele Szegeden abba, hogy különféle ígéretek megtörténtek a HÖK részéről, de aztán a pénzek nem utalódtak át egyfelől. Másfelől, erről szerintem az Orcsik Roland is tudna mesélni, másfelől az is, de a bölcsőre is gondolok. Másfelől pedig volt a HÖK részéről törekvés arra, hogy beleszóljanak a szerkesztői munkába, tehát hogy milyen cikkek közlődnek le, ez, hogyha jól tudom, akkor a bölcsőnél fordult elő, hogy milyen cikkek jelenjenek meg ott, illetve hogy milyen cikkek megjelentetéséhez nem járulnak ők hozzá. Tehát, hogy nem egyszerűen a pénzügyi keretet vonták el, vagy a pénzügyi feltételeket vonták meg a fiatalok, szóval, akik egyébként természetesen az egyetemnek a hallgatói voltak, és egyébként tehetséges hallgatók, hogy természetesen is származtak Szegedről, többek között ezért is. De hogy szakmailag is eléggé keservessé tették az életüket. Na most engem az érdekel, én számomra rendkívül rokon szenves, hogy ez úgy látszik Kelet-Magyarországon másképpen tud működni.
Hát...
Vagy vannak, vagy úgy mondjam, a kultúrát inkább támogató intézmények.
Nézd, a HÖK az nálunk is korrupt, tehát teljesen természetesen, de ettől függetlenül, és nekünk is kilincselni kellett nagyon sokáig, fél évente a nekünk kijáró összeget, de ettől függetlenül szerintem a többi egyetemhez képest jobban állunk. Tehát most már tudjuk, hogy kapunk egy nagyobb összeget a HÖK-től, kapunk egy összeget a doktori iskolától, és kapunk egy kisebb, ám számunkra szintén jelentős összeget a 60 István szakkollégiumtól, és mivel találtunk egy kicsi, olcsó és jól működő nyíregyházi nyomdát, tehát nem panaszkodhatunk, sikerült eddig minden példányt időben, minden számot időben kihoznunk, és nálunk töriszakosok a hőkösek, különösebb irodalmi érzékenységük nincsen, viszont ez azt jelenti, hogy nem is nagyon szólnak bele abba, hogy mit csinálunk. Néha küldenek át egy-egy töris írást, mint a rakétafejlesztőset, ezektől megijedünk, aztán elolvastuk, és arról is kiderült, hogy tök izgalmas, és megmutatja azt, hogy a politika hogy csinált egy tudományos kutatásból valami nagyon mást. Szóval, ha akár egy ilyennel, hogy egy-egy szöveg publikálását ajánlják, vagy javaslatot tesznek rá, de utasítottuk is már vissza őket szerintem. Tehát ezen kívül másképp nem befolyásolják a munkánkat, és nem azt mondom, hogy hú, de felvett minket a pénzt, de azért jól állunk. Viszont az igaz, hogy honort nem tudunk senkinek adni, mi sem kapunk fizetést, és ingyenes a lapszám, tehát biznisz nincs benne.
Csak annyit, hogy ez a támogatás, amit összecsórózunk fél évenként, összesen maximum eddig 170 ezer forint volt. Ebben a körben ezt el lehet mondani, és azért ezt tudjuk, hogy ez nem sok. És ez éppen arra elég, hogy saját erőbefektetéssel megcsináljuk az egészet. Mi tördeljük, mi csináljuk a dizájn, mi rakjuk össze, nincsen külön olvasószerkesztő, nincsen tördelő, nincsen korrektor, de bizonytalan, hogy a következő fél évben megint meg lesz ez a pénz, mert minden fél évben változik az összeg. Mindenesetre egy olyan átlagos 350 példányt azt tudjuk hozni.
Hát csak annyit, hogy szerintem a magyar irodalmi folyóiratok átlagos életéhez képest azért nem panaszkodhatunk. 350 körül. De ez mindig az éppen nekünk kijáró összegtől függ.
Egyébként köszönöm szépen, abszolút biztatnám a közönséget, hogyha valamilyen kérdése van, akkor nyugodtan, tehát hogy közben lehet szólni, be lehet kiabálni, stb.
Miért nincs főszerkesztő?
Hát, miért nincs főszerkesztő? Hú, mind a hárman nagyon makacsak vagyunk, meg szenvedélyesek, és igazából egyikünk sem adná át a vezetést a másiknak szerintem. Komolyan nagy harcok lennének ebből, úgyhogy megegyeztünk abban, hogy van egy felelős szerkesztőnk, és ha valamiben nem tudunk dőlőre jutni, akkor ő ott lezárja a vitát. De jól meg vagyunk itt szerintem. Ez abszolút demokratikus.
Más kérdés esetleg? Jó, akkor visszaragadom. Említetted a 60 István szakkollégiumot. Ugye én úgy tudom, hogy, hogy azért a többi debreceni műhelyel is viszonylag jó kapcsolatot ápoltok, például az Alföld stúdióval, illetve hát nyilván az irodalomtudományi doktori programokkal, vagy al programokkal, amennyire láttam a különféle tehetséggondozó programokból, tehát hogy a TDK tudományos diákköri, hogy is mondjam, csak munkákból is elég sok minden befolyik ebbe a lamban, tehát hogy egyrészt ezekről szeretnélek kérdezni, hogy ez a folyóirat mögötti műhelyek, amelyekből ide becsepegnek, véleményem szerint tényleg, tehát hogy abszolút színvonalas, különösen a kritika és a tanulmány rovat, abszolút színvonalas írások, amelyek szerintem tényleg, tehát hogy az úgynevezett nagy irodalmi folyóiratokban is megállnák a helyüket többségükben. Tehát hogy egyfelől ezekre a szakmai ügyekre kérdeznék rá, másfelől is, hogy a Balázs, tehát hogy az Oli is meg tudjon végre szólalni, ne csak olvasom majd, hogy úgy tudom, hogy működik egy ilyen érdekes nevű irodalmi kör is, amiből szintén úgy láttam a próza és a vers rovatban, hogy szintén érkeznek különféle írások. Ez a Lék névre hallgatók.
Akkor erről meséljen, Zoli.
Hát a Lég történetéről arról inkább Lapis József tudna beszélni, viszont ő nincs itt. Azt már hallottuk, hogy régen ő volt az egyik szerkesztője a Skolionnak. Egy időben az ő vezetésével, ám a vezetés mindig valakinek át van adva évenként, de állandó jelleggel látogatja és segíti a Lég munkáját Lapis József.
Mit jelent a Lég?
A Lég az egy elvileg mozaik szó, viszont több megoldás is született rá, ezt most nem fogom kibontani, mert...
Azért néhányat, ha lehetne.
Segítsen.
Oké, okay. Literátorok értelmezők köre. De a légtagok mindig elfelejtik, hogy hova is járnak.
Vagy lehetek én is költő?
Szóval jobban, sokkal jobban hangzik az, hogy Lék. És itt orvostanhallgatók, matematikát hallgatók, bölcsészek, törisek járnak ide, illetve volt bölcsész hallgatók, illetve debreceni régi hallgatók járnak vissza, és erről csak annyit kell tudni, hogy egymás alkotó munkáját segítjük itt.
Egy kérdés volt.
Igazából nem kérdezni szeretnék, csak szeretném kifejezni az öröknek, hogy a Lég mindig létezik. Tehát ez 97-ben indult, és én voltam az egyik alapítója. Vida Virág találta ki, de nem állult el, hogy ez mit jelent, és ezek a feloldások erre a mozaik szóra már akkor megszülettek, és aztán magatomban lehetnék én is költődni vele szeretek.
Én a literátorok értelmező köréről tudtam, de akkor nem tudom.
Én nem szerettem, mondtam.
Igen, tehát a szép irodalom terén ez az a műhely, ami működik Debrecenben, de ezen kívül szerencsére még van egy csomó, tehát megvan a mi szakkolink, az a 60-i István szakkollégium. Ennek mi is a tagjai vagyunk, ezt most nálunk a Magyarország szekciót a Szirák Péter vezeti. Aztán van egy tök jó szakkoli, a Színháztudományi, a Pálfi István Szakkollégium, ami sajnos most pénzügyi okok miatt betagozódik a 60-iba, de a lényeg az, hogy van Debrecenben egy olyan műhely, aminek a tagjai szorosan együtt működnek, együtt dolgoznak a Csokonai Színházzal, és tényleg nagyon komoly dolgokat csinálnak állandóan. Tehát részt vesznek az előadásokon, kritikákat írnak, beszélgetnek a színészekkel, ők maguk is játszanak, és pont emiatt minden számban szentelünk legalább egy cikket a színháznak, meg a színház életnek. Tehát van például egy nagyon jó összefoglalónk az egész Magyarország egyetemi színjátszásnak a történetéről, a jelenlegi műhelyeiről, ezt Lakó Zsigmond írta, illetve a legfrissebb számunkban a Fodrásznőről van egy kritika, amit két szakkollégista lány írt, és a poszton aztán ez egy, el is hozta a díjat a Csokonai Színháznak, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Szóval van ez a két műhely, aztán van olyan, hogy tehetséggondozó program az egyetemen, aminek szintén az a feltétele, sőt, annál nagyobb az ösztöndi mértéke, minél többet publikál valaki, tehát ez meglehetősen motiválja az embereket. És ennek köszönhetően már akár első-másodévesektől is kapunk kritikákat, meg tanulmányokat. És nagy örömmel hallottuk azt, hogy elnyerte a tetszésedet ez a rovat, mert direkt az a koncepciónk, hogy szakszövegeket, azokat elsősorban debreceni hallgatóktól várunk. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy debreceni hallgatókból ilyen jó anyagot ki lehet hozni. Tehát, hogy jó a bölcsészkar továbbra is, és szeretünk együtt dolgozni velük.
Itt a lehetséges műhelyek mellett még megemlíteném az Alföld stúdiót, az Alföld folyóirat mellett, az Alföld folyóirat mellett működő kritikai iskolát, vagy kritikai kurzust, vagy egyszerűen
műhely.
Kritikai szkoliont, illetve Szirák Péter doktori iskoláját is, vagy doktori műhelyét. Nagyon érdekes ilyen tagozódás. Nem szeretem a hierarchia szót, és mégis elhangzik persze, de még nyoma maradjon meg csupán, de van egy sajátos egymásra épülés, vagy rétegződés a debreceni folyóiratok között. Elég sok van, tehát ebben eléggé bőségesen állunk, nem csak az Alföld, hanem a debreceni disputa, amely jobbnál jobb számokat ad ki, egy kulturális közéleti folyóirat, illetve a Hajdú-Bihari Szemle, és sorolhatnánk. Bizonyos értelemben Debrecen Egyetem hallgatói töltik meg részben a tegnap bemutatkozó vörös postakocsit is. A Skorion érdekes a rétegződés szempontjából, hiszen publikációs lehetőséget biztosít a tulajdonképpeni szakirodalmi része a Debrecen Egyetem hallgatóinak elsősorban. Amennyiben valaki bemutatkozik a Skorionban egy jó szöveggel, felkeltheti esetleg a debreceni disputa szerkesztőinek érdeklődését, és közölhet ott egy szöveget. Amennyiben az egy jó szöveg, felkeltheti akár netalántán az Alföld szerkesztőinek érdeklődését, és bemutatkozhat ott is, aztán tagja lehet az Alföld stúdiónak. Ez nagyon produktív dolognak gondolom, hiszen a Skorionban megjelenő egyébként jó szövegek szerzői egy idő után tényleg részt tudnak venni egy olyan Alföld szintű, egy komolyabb kritikai diskurzusban, amely figyelemre méltó lehet mások számára is. Tehát nem csak regionális jelentősége vagy relevanciája lehet.
Igen, és ehhez hozzátenném még azt is, hogy szerencsére ez a mozgás nem egy irányú, tehát sok olyan szerzőnk van, aki már rendszeres kritikusa például az Alföldnek, de ettől függetlenül nagyon szívesen küldik nekünk is az írásainkat, az írásaikat. És még annyit tennék ehhez hozzá, és utána átadom a szót Janinak, hogy szinte meg is lepett, amikor az Orsi rákérdezett arra, hogy na is van-e ott féltékenység, vagy presztízsharc, hogy nem tudom, hát nincsen. Tehát Debrecenben az egyetemi berkeken belül, meg egyáltalán a debreceni kulturális életben azt nagyon szeretjük, és nagyon élvezzük, hogy egy ilyen igazán kollegiális, segítő, támogató attitűd jellemez mindenkit. Tehát egymásnak adjuk át a szerzőket, egymásnak passzoljuk át a szövegeket, együtt örülünk, hogyha megint felfedeztünk egy tehetséges másod-harmadéves diákot. Tehát szó sincs arról, hogy gátolnánk egymás működését. És itt a különböző szerkesztőségek tényleg, tehát disputa, Skoli, Alföld, barátok, tanítványok, kollégák vezetik őket, és ezért sikerül ennyire jól együttműködnünk.
Köszönöm.
Szinte mindent elmondtak itt előttem a témáról, de talán annyi, hogy mi is a szerepe a Skolionnak a debreceni közéletben. Hát végül is Tamás elsősorban a szép irodalmat országos nevekre próbálja most már felépíteni. Ez régen teljesen más volt. Régen ez is az egyetemi irodalmi életből próbált elsődlegesen táplálkozni, és most is próbáljuk részben ezt a szerepet is betölteni, de talán nem olyan mértékben van ez meg, mint mondjuk a kritikánál is és a tanulmányoknál. Itt maximálisan törekszünk vezető irodalmi lapok szintjénre felhozni olyan szövegeket, akár első publikációkat, állandó levélváltásokkal, munkával. Nyilván több időnk is van erre, mert szemeszterenként jelenik meg egy lapszám, de belefektetjük ezt az energiát, mert szeretnénk, hogy ezek a szerzők tényleg valamit kapjanak azáltal, hogy megjelennek. Ne csak egy hivatalos publikációt, hanem tanuljanak ebből a szerkesztői mechanizmusból.
Mennyire vagytok kemények a szerzőkkel?
Hát szerintem a Szép Irodalom rovatba beküldött szövegek szerzőivel vagyunk a legkeményebbek. Tomi nagyon kemény. És... Mesélj már erről egy kicsit.
Én nem vagyok kemény, szerintem. De kritikus tényleg valamennyire. Igen, tehát közlünk debreceni szerzőket, olyan személyeket, akik az egyetemen vannak és tehetségesnek mutatkoznak, és így például mellettem ülő Balázs Zoltán, aki egyébként a Sárvári Diákírók Írótáborának többszöri résztvevője és díjazottja, tehát Csopaki Irodalmi Napoknak résztvevője, szintén egy ilyen műhelymunka és folytatása Sárvárnak, egy ilyen afterparty-szerű dolog. Az jelentős váltás valóban, hogy a Szép Irodalomban olyan mondjuk számunkra, és azt hiszem, hogy ez egy mi alakzattal kifejezhető, fontos ízléskörbe, vagy nem is tudom mibe tartozó szerzőket kérünk fel emellett, és felsorolnék néhány szerzőt az elmúlt számokból, illetve megemlítenék egy fontos strukturális mozzanatot. Minden számban 2009 óta bekerül egy személy, centrumban rovatba, és tőle közlünk szép irodalmat, aztán róla kritikát, vagy esetleg beszélgetést, és így vizitált a lábjegyzetben, de nem lábjegyzetként, többek között Gerevics András, vagy Krusovszky Dénes, vagy Lanckor Gábor, következő számban elárulhatom?
Igen.
Igen, elárulom. Hát több, nagyon sajátos és rendhagyó helyzetben vagyunk, hiszen Kukorelli Endre és Tóth Krisztina került centrumban, tehát most egy sajátos ilyen kettős szerep mutatkozik meg, vagy kettős tagoltság, de többek között Ayhan Gökhantól, Szolcsány Ákoson át, Szőlősi Mátyásig, akinek és mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy 2009-ben megjelent az Aktív Korterem című kötete, vagy Gökhannak most a Jagtáborra a Fotelappa című jeles kötete. Igen. Vas Tibor egy egész ciklust adott, de tulajdonképpen ez annyira radikális változás nem, hiszen Lapis Jóska is közöl többek között Kákabai Lórit, vagy Vas Tibort, vagy Mezei Gábort szintén, csak itt egy ilyen hangsúlykorrekciót végrehajtottunk. Nagyon, nagyon szeretnénk, hogyha más fiatal szerzők számára is, és nem fiatal szerzők számára is, vagy örök ifjak számára is fontos ebben a Skolion ilyen szempontból. És az a recepciós figyelem pedig azt hiszem, hogy kijár azoknak, akikről eddig írtunk. Egyetlen lábjegyzet erejéig ragadnám magamnál szót, hogy mit jelent a Skolion mondjuk így számomra, mert engem mindig így a hézagok, vagy a rések érdekelnek, vagy nem is tudom, de hogy olyan, ja, recepciós figyelem olyan csúnya szóval is élek, de mondjuk olyan irodalmi produktumok, vagy művészi produktumok felé irányuljon, amelyek nem kapnak annyira, talán annyira reflektált figyelmet, vagy úgy elmaradt. Hát például mondjuk Dabrowski Ádámnak van egy nagyon fontos írása a képregényekkel kapcsolatban, vagy amit Ági említett, ez a Fodrásznő című darab, ami a Poszton megjelent.
Vagy a Love Metal, igen. Legutóbb a hímnek is szenteltünk egy tanulmányt. Nem jelenti azt, hogy mindenki hímrajongó a szerkesztőségben, de ez egy fontos szöveg volt ennek ellenére.
Igen, vagy például Borbély Szilárdnak a tavaly bemutatott Halotti Pompa, tehát a vers kötet, illetve még Alszik szívünk Jézus Kája című Betlehem és Misztérium játékából Vinyánszky Attila rendezésében megjelent csokonai színházas előadásról szóló alapos értekezés. Nem tudom, hogy a színház vagy más labban jelente meg ilyen, a Szkolyomban igen. Tehát mindig azoknak a területeknek a megmutatása, elég komoly írásokkal, amelyek fontosak lehetnek számunkra, és érdekesek is.
Zolit kérdeztem egy pillanatra, hogy te hogyan érzed ezt? Tehát, hogy gondoznak-e téged a szerkesztők, és hogyan?
Hát én mérhetetlenül meg vagyok gondozva általuk, csak dicsérhetem az ők munkáját. Miután én egy nagyon csendes ember lennék, hogyha ez a három szerkesztő elsősorban nem foglalkozna velem, elsősorban mint ember az emberrel. Tamást, Ágit már régebb óta ismerem, Jánossal az egyetemi évek alatt sikerült összebarátkozni, és együtt is laktunk egy ideig. És tehát azt kell hozzáfűzni, ami az eredményt mutatja, hogy nagyon sok gond van velem, minden szempontból. Sikerül nekik, mint valami felettes én, erőt venni magamon, és az, amiről János is beszélt, hogy a többszörös konzultációk folyamán csiszolt szöveget létrehozni, és végeredményben a nevem ott szerepel, és nyilván az enyém, de mégis elfogadható állapotban általuk olvashatják önök is, ti is.
Igen, Zoli a kedvenc szerzőnk, szerintem ez most már nyilvánvaló, de valóban különösen a kritika, illetve tanulmányszövegeknél az igaz, hogy szerintem a többszörösét teszi ki a levélváltás a szerzőkkel, illetve a korrektori szerkesztői munka, mint egy átlagos folyóirat esetében, mert hát itt tényleg tehetséges, de első-másodéves hallgatókkal is kell foglalkoznunk, tehát nekünk kell őket megtanítani, hivatkozni, idézni, lábjegyzetelni. Nem is gondolná az ember, de ebbe rengeteg energiát kell fektetni, pedig ennek ugye még a tartalmi dolgokhoz semmi köze nincs. Viszont ezért érezzük azt tényleg, hogy ez nem csak egy folyóirat, hanem ez egy műhely. És nagyon jó érzés, amikor, tehát például az Ádám, aki a képregényes tanulmányát küldte hozzánk, az első publikált szövege volt, foglalkoztunk vele, de nagyon jó lett, és most már jön a következővel, és most már egy csomó képregényel kapcsolatos fórumon jelennek meg tanulmányai. Lesz az Alföldön is szerintem, és hogy nálunk indult, és hogy egy kicsit mi is benne voltunk abban, hogy most már így felfelé ível a mondhatni karrierje.
Tehát, hogy egyfelti és egyetemi hallgatók vagytok, ugye? Tehát, hogy abszolút mondjuk felőlem nézve, úgymond pályakezdőnek számítatok, de közben a pályatársat, vagy ilyen, nem tudom, veletek egy idős embereket állítotok pályára, hogyha jól értelek.
Igen, ami mondjuk nehéz, tehát harmadévesek voltak, amikor átvettük. Másodév végén harmadévesek voltunk, amikor kijött az első szám is, de valamint például tudtam, hogy én a szakszövegekkel fogok foglalkozni, és én nagyon-nagyon féltem attól, hogy fogok belejavítani egy PhD-snek a tanulmányába. Szerencsére aztán ezek a dolgok megoldódtak maguktól, tehát általában mindenki elfogadja a véleményünket. Ha mégsem, akkor Binyai Péter a felelős szerkesztőnk.
Jön a tekintély.
Igen, ő a tekintély, akkor ő megír egy frappáns e-mailt, és akkor azt is elhiszik neki, amit nekünk még nem a megkritizált szerzők.
De szerintem erre egyszer volt maximum példa másfél év alatt, szóval ez nem jellemző.
Igen, de az egy érdekes szituáció volt. Erről majd inkább majd a nyilvános beszélgetés után.
Amiről még kevesebbet beszéltünk, utaltatok rá, és azt szerintem ez a képregény, a rendkívül izgalmas képregény tanulmánnyal is összefúgy a Watchmennek olvasható, most már emlékszem melyik számban, de egy rendkívül izgalmas írás. Ugye azt vettem észre a lapokban, hogy egyrészt kívülről nagyon jól néz ki, különösen ahhoz a fekete-fehér kiállításúhoz viszonyítva. De ugye én azt vettem észre, és ez valószínűleg az Áfra Jánosnak köszönhető elsősorban, aki ugye képzőművész is, tehát ugye eléggé mozgékony ember, sok minden érdekli, sok minden van még benne, megítélésem szerint. Szóval, hogy azt vettem észre, hogy törekedtek arra, hogy kortárs képzőművészet ne csak a borítón, hanem a lapon belül is megjelenjen. Ugye egyrészt szerepelnek a folyóiratban tárlat kritikák, amit én kifejezetten élvezettel szoktam olvasni eleve, de itt meg ráadásul szintén elég egészen jó elemzőírásokat lehet olvasni. Másfelől pedig ugye mindig van egy ilyen bemutató, kvázi összegző tanulmány az adott képzőművészről, vagy hát pontosabban a képzőművésznek az alkotásairól. Hogy ez hogyan is van?
Elmondtál mindent, úgyhogy hát szeretnék mindig egy emblematikus képzőművészt bemutatni a labban. Például Ferenc is volt a Nyíregyházi Főiskola oktatója. Tőle kértünk 2 számmal ezelőtt képeket, és egy lemezt az egész eddigi életművével, ami alapján én írtam róla egy átfogó kis elemzést. A következő számba pedig Potyók Tamás munkái kerültek, aki kevésbé ismert és kanonizált országos szinten, de úgy érzem, hogy nagyon izgalmas munkái is vannak a kevésbé jók mellett. Előttük pedig Süli Zakar Szabolcs videóinstallációi, performanszai, festményei kerültek középpontba, és az pedig megint egy teljesen más világ volt, de ő is a képzőművészeti egyetemen most DLA hallgató, ami egyenlő a PhD-val, tehát most fog hamarosan doktorálni ő is. Tehát ezek tényleg meghatározó egyeniségek, akik fiatalon 40 év körül megérdemlik azt a figyelmet, hogy valamilyen fórumon ilyen átfogó retrospektív elemzést kapjanak.
És a személyes karrieredben ez mennyire fog érvényesülni már, hogy a képzőművészet, médiaművészet?
Hát most elsősorban az irodalom, a képzőművészet, az intermediális, hát a képzőművészet annyira nem, az irodalom a középpont és az intermediális területek. Hogyha időm lesz, vagy ilyen periódikusan lesz módom ezt beépíteni az életembe, akkor remélem, hogy sikerül, de most elsősorban a költészetre fókuszálok és a szerkesztésre.
Ugye elvileg a honlapotokon, mert hogy van honlapja is természetesen a folyóiratnak, ahová most visszamedőleg is kezditek, ha jól láttam, föltölteni a korábbi számoknak az anyagait. Viszonylag sok minden olvasható a korábbi számok anyagaiból is, és ott azt olvastam, hogy folyamatosan további lábjegyzeteket várnátok tulajdonképpen a lap tartalmához. Elvileg volna ott egy fórum is, ott mondjuk egy hozzászólás sincsen, ezt megnéztem külön. Viszont azt nem látom a lapban, hogy viták, vagy vitakezdemények indulnának el bárminek a kapcsán. Hogy erre törekedtek-e, mert azt értem, hogy van bennetek egy ilyen végtelen nyitottság. Hogy másot nem mondjak, ezt nyilván, hogyha ott vannak a kezeikben, vagy a kezeitekben a lapok, azt nyilván látjátok, hogy az utolsó oldalon van egy ilyen felszólítás, vagy egy ilyen kérés tulajdonképpen, hogy akkor miféle típusú írásokat vártok külsősöktől is, tehát nem csak a debreceni egyetemi hallgatóktól, gyakorlatilag hát majdhogy nem bárkitól, ez pedig kicsit szűkebb, de oké, tehát hogy van egy ilyen nyitottság bennetek, de mondjuk azt így nem érzékeltem.
A nyitottságot?
Nem, azt igen, hanem azt, hogy mondjuk esetleg mondjuk vitákat indítsatok el, vagy mondjuk azt nem láttam, hogy az olvasók valójában hogyan is kezelik a szkóliont. Hogy ti mit tudtak arról, hogy tulajdonképpen a közönség, akihez elkerül a lap, az hogyan vélekedik, érkezik-e mondjuk ideges levél, akár szerzőtől, akár olvasótól, stb. Vagy hogy tervezitek azt, hogy esetleg vitákat indítotok be, nem tudom. Tehát rengeteg témával foglalkoztok, például rakétafejlesztéseket is felvettek, vagy mondjuk Kantnak az etikáját. Ez például egy abszolút érdekes tanulmány volt a számomra. Én nem vagyok filozófus, és abszolút nem értek hozzá. A tanulmányok jellemzően, és ezt erre felhívnám mindenkinek a figyelmet, abszolút közérthető nyelven születnek. Ami talán a Szirák doktori iskolájától egy kicsit idegen vagy furcsa, amennyire tudom.
Hát nem tudom, én azért most megvédeném Szirák tanár urat. Szerintem vannak nagyon élvezhető tanulmányai, különösen az utóbbi időben. Az óráit is értjük, úgyhogy...
Szerintem is puhult.
Hát a viták... Igen, tehát azért intézményesen mi nem kapcsolódunk hozzá, és egy csomó doktori iskolából jönnek hozzánk szerzők, nem csak tőle, de nálunk is van régi magyar irodalomból is doktori iskola, onnan is van most rimai tanulmányunk például, akkor nagyon-nagyon más irány az, hogy az anglisztikán pedig Bényai Tamás tanítványaitól folyamatosan kapunk szövegeket, tehát például genderös szöveg szerintem minden számunkban van. Tehát vagy Bényai Tamás, vagy Csillag Nóra, vagy Kalmár György, valamely tanára mindig küld nekünk, diákja mindig küld nekünk írást. De a vitáról, hát szerintem itt megint, mivel ugye ez egy szemeszterenként megjelenő lap, a vita pedig ilyen naprakészséget, meg állandó hozzászólásokat igényelne, így maga a nyomtatott folyóirat azért szerintem nem igazán jó médiuma egy ilyen vitának. Az internetes felületet, hát ez meg még nem tökéletes. Majd Jani kifejti a weboldalunkkal kapcsolatos panaszait.
Hát küzdöttünk nagyon sokat, tehát eléggé sokat harcoltam azért, hogy a webszerkesztőnk egy kicsit több időt fordítson erre, de egyrészt kirobbanthatatlan onnan, másrészt nem nagyon fekszik neki ez a dolog, hogy erre nagyobb időt fordítson, hogy fórumot fejleszünk, ami részben megérthető, hiszen más dolgai is vannak, de hát ezzel elesünk egy napi dialógustól a közönségünkkel, és emiatt nem is üzemel megfelelő módon a fórum. Hát a feltöltés az utolsó lapszámok elérhetők PDF változatban, a régebbi szövegek pedig, amit feltöltött, azok szövegenként is. Hát megteszünk mindent, de igazából nem tartom valószínűleg, hogy ezt napra kész fórumát tudjuk alakítani. Nem ez a funkciónk, és jelenleg nem tudunk ezzel ellen mit tenni.
A vitákkal kapcsolatban még annyit, hogy érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy a fiatal szerzők a legkritikusabbak, és azok, akik leginkább lázadnak a kánon ellen, vagy a rendszer ellen, így idézőjelben. De azért szerintem a beérkező írásokból nem ezt tapasztalhatjuk, tehát általában nem a nagyon kritikus vagy elmarasztaló attitűd jellemzi a szerzőinket, hanem sokkal inkább, tehát sokkal jellemzőbb az, hogy arról írnak, hogy miért szeretnek egy írást, miért szeretnek egy filmet, miért néztek meg élvezettel egy kiállítást.
Mert hogy ami nem tetszik nekik, arról nem írnak, nyilván. Nem?
Igen, 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 valószínűleg ez.
Úgy könnyű. Amiről még dátó nem ejtettünk szót, az ugye a terjesztésnek a kérdése. Az világos, hogy tehát el is mondtátok, hogy Debrecenben ez nagyjából ingyenesen elérhető. Tehát nyilván BTK folyosója, gondolom, az játszik, nem?
Azért a folyosó az egy nagyon kiszámíthatatlan közeg, onnan kukába kerülnek a folyóiratok, úgyhogy inkább tanszéki könyvtárakba rakjuk be őket, és minden tanszéki könyvtárban elérhetőek, ezért az egyetemen belül ennek nagyon jó fóruma van, elér azokhoz az emberekhez, akiket ez érdekel, másrészt pedig kézről kézre is elég sok helyre eljut.
Igen, Jani, nagyon vigyázz minden egyes példányra, nehogy avatatlan kezekbe kerüljön, csak az arra érdemesek. De most úgy komolyan, hát a terjesztéssel tényleg az a gész, hogy mivel ugye az anyagiakról már beszéltünk, tehát arra egyszerűen nincsen lehetőségünk, hogy ez a folyóirat megvásárolható folyóiratként eljusson Budapestre, vagy Szegedre, vagy Pécsre, már csak azért sem, hiszen ugye ez egy ingyenes kiadvány, így viszont nem értékesíthetjük. Azért próbáljuk, és az is jó, hogy mivel ugye egyre több országosan is ismert kortárs alkotónak nyújtunk publikációs lehetőséget, ezzel azért azt érzékeltük, hogy egyre jobban megy a hírunk is, egyre többen tudnak rólunk, meg azzal is próbálunk segíteni a dolgon, hogy elkezdtünk lapszámbemutatókat szervezni, voltunk már Pesten is, Budapesten is, elvileg egy szegedi bemutatót is tervezünk, jó, ha erről tudsz, kolozsvári bemutatót is tervezünk, és most kicsit az ősszel is szeretnénk ünnepelni Debrecenben, mert bármilyen meglepő, de eddig Debrecenben még soha nem volt szkóli alapszám bemutató. Szigligeten már igen.
Még egy kérdésem volna, mielőtt talán akkor a dolvasásnak látnánk neki, hogy szerzőktől szövegeket mennyire vártok? Tehát például most kijelenthetem-e azt az itt ülő közönségnek, vagy így fel lehet-e kérni őket, hogy akkor mostantól ezerrel nyomulja a szkólium?
Természetesen várunk, tehát írjon bárki bátran. Itt az e-mail címünk, ez nem is, de skolionkukac@gmail.com, ide bárki küldhet, természetesen várunk. De egyébként úgy dolgozunk, hogy vannak olyan szövegek, amik egyszerűen beérkeznek erre az e-mail címre, és nagyon megtetszenek. Vannak olyan szövegek, amik felkérésre készülnek, tehát ha centrumban szerepel egy alkotó, akkor általában olyas valakit kérünk meg arra, hogy írjon az illetőről egy tanulmányt, akiről tudjuk, hogy értője azért, mondjuk Lanckor Gábor költészetének. Harmadrészt pedig, és ebben nagyon sokat segítenek a karanatanárok, ahogy valaki találkozik egy jó szöveggel, akár egy szeminárium eszével, bármi, akkor azonnal továbbítja nekünk. De hát erről még esetleg Jani, vagy illetve Tomi, mint a Szép Irodalmi Rovat vezetője.
Én nem tudok ezt hozzáfűzni, semmit tulajdonképpen. Hát a Szép Irodalmi rész az, ugye elmondtam, ugye két pólusú, egyrészt ami beérkezik, másrészt pedig akiket megkérünk. Lórinak elfelejtettem mondani, hogy most jelent meg a Klór című Tokaji Írótáborban is prezentált verses kötete, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Azt hiszem, hogy ez a kérdés így ki van lőve, tehát erre így már nem nagyon tudok válaszolni, viszont kiváló, sőt invenciózus átvezetés a felolvasásokhoz akár.
Ki szeretnék kezdeni, mert ezt nem beszéltük meg előre.
Test a testből. Elszalad, hazajön, a szobájában marad. Nem mond semmit, kérdezni nem merem, már utána menni sem, ha rányitok, eltorzul hirtelen az arca, hogy miért nem kopogsz mi? Pedig én igen, csak halkam, mert azzal sem akarom megijeszteni, meg zavarni a munkában, és nem tudom, mit csinál, mikor megállok az ajtaja előtt, csak halk kattogást hallok, néha dübögést, és azokat a nem is tudom, miféle zenéket. Meg van zavarodva ez a gyerek, biztosan meg van zavarodva. De néha kijön a konyhába, mikor ott van az a félrenyírt barátja, és akkor halkabbra veszem a tévét, őt hallgatom. Ám elcsendesedik, aztán hallom, ahogy együtt nevetnek, majd amikor ketten maradunk, megint elmondja, hogy miért nem főztél, miért nem mosod meg a hajad, már megint tiszta zsíros a fejed, és ha ezt apuka látná, felképelne. Meg mi az, hogy két hete nem fürödtél? Mi a kurva élet? Én meg csak jobbra-balra billegek, tördelem fagyos ujjaimat, és magam elé meredve próbálom felmérni a felpattogzott csempedarabokat, mert ezeket a perceket így lehet átvészelni, szótlanul. Bizonyos képletek. Igen, a széken ült fekvő nagyanyja lábát masszírozta, A térről beszéltem, és hogy a vegyületek egybe csatlakozó molekulákból állnak össze azzá, amivé. Meg hogy milyen jó lesz majd ezekről tanulni harmadikban. Más törvényekről is meséltem neki, hogy a teknős nem előzi meg a filozófus, sőt a csiga sem. Mindez felfoszlik egyetlen bélyegen. Ez a legfontosabb, hogy a bélyegekről tudjon. Általuk érthetővé lesz minden, így hát megtanítottam, mitől válnak különössé a blokkok, mitől a pecsételt felületek, hogy az emlékbélyegeken fellépő alkalmi hibák, félrenyomások jelentik a legnagyobb értékeket, mert már ott van rajtuk minden, ami elmúlt, és mégsem csak ami lehet. Az ellenálló párhuzam egy örök botlás, mint amikor Isten a gépíró egy gombot félrenyom, és ettől a szekrényekből ereszteni kezd az idő, a párna évekig áthúzatlan marad, és szagok szabadulnak fel, vagy mikor nem működik többet a nagymama lába, a kisonokát pedig bemattuló hályok takarja el egy bőrredős tudat elől. Szóvá lett. Letérdelt és összekulcsolta kezét. Ez volt neki az első, elővette a papírt, amit társai elloptak tőle, de most elégedetten terítette az arca elé. Visszaszerezte, ott volt minden rajta, még sírt is, hogy újra kezében tartsa a bűneit. Hisz nem akart semmit elfelejteni. Azt gondolta, én vagyok a magasságos füle, és most már mert szóvá tette ezt az írás, nem juthat többet a semmibe. Hát igen, három miatyánk, fiam, és három üdvözlégy. És paráználkodtam. Úgy legyen öt miatyánk. De mit tudhat vajon a szemérmetlenségről? 10 éves lehet, talán pornót néztek a fiúk, vagy ilyesmi. Így szokták, sajnos én is. De csak végszükség esetén más nem jutott. Elszárad a testem. Isten megbocsátott a bűneit, menj békével. Az Úrnak legyen hála. És átsétált a fülkéből a főhajóba, szentelt vízbe most is bal kezét mártotta, sete volt, a padok közé sétált, egy üres sorba tért be, majd letérdelt az oltárra a szembe, ásított, fegyét lebittyeztve, mi atyánk, ki vagy a mennyekbe. Begyűjtés. Legkisebb unokám, a szegény kicsi, hát be volt gipszelve a lába neki 1/2 éves koráig, meg is műtötték a kis hasával, egyből, hogy megszületett a bajával, nem tudta az anyjuk tejét feldolgozni a kis testet, de azut már evett és gyorsan jött rendbe, ahogy nőtt a kis haja, fordult göndörbe, a szépet leste a kertünkbe, égen a kéket, piros bogarakat mutattam neki borostyánt a fákon, hogy a füvet a kertben hogyan kaszálom. Meséltem az oroszokat, a kőkemény szavakat, aztán jött ostorral csergetni, segített kis csibék számát olvasni, tyúkok alól tojást, fáról gyümölcsöt szenni, figyelte, hogy mászik fel papó a fára, pedig gyenge volt már göcsörtös lába öregkorára, és azóta egyre fáradt teste, már nem sokára, két fejjel, mire nő rája unokája, mégis úgy megy el, ahogyha muszáj, mindenki akarna. Esve téli éjszaka egyik álomból a másba.
Férfi, akiről szó van. A csikófogam ma is megvagyon, pedig sok éve a hajdani kezdett, hogy életem csapja csöpögni kezdett. Aj, születésem óta csurdogál, nem zárta el egy percre a halál, csöpög a csap, csöpög, és ez így megyen, míg nem itt áll a hordó üresen. Az életvize az ászokra hult, locsoghat már a nyelven nyomorult, nem fáj a valahai szenvedés, csak egy, hogy íme az idő kevés. Reggel. Elég meghatározásnak annyi, hogy már senki nem gondolt bűvös évjáratokra. A Boeing zuhanását a radar alatti rögzítő mérte százados pontossággal, a harang elhalkult, és órákat zúghatott volna be az áhítat, ha a távolból nem zörög az aszfalt, és hullámokat nem toboroz a déli báb. Valahol, ahol éppen délre és hétágra süt, valami, aminek szintén van neve, még nem érte el az orr magasságát, de már az agy vízért könyörgött, hogy álmát folytathassa. A nap még nem nyerte el végleges formáját. Az ébredés egy bódulat eredménye, melyet a reggel hathoz működésbe. Még visszaszendereg a test, de odabenn már megroppan az álom burkolata. Hideget ír a talp, de közben a készfej átnyúl a szobán, keres, a tenyér megpihen valamin, markol, egyetlen tapintással körvonalazódik a derék, valamint a derék fogalma. A comb izomrostjai textúraként vetnek hálót a csontra. Megtépázva arcát az eleven ember, a bőr rétegével meghúzódik a kint és a bent szigorú vonala, helyükre kerülnek a párnaráncok. A szobán kívül a száj kávés, az orr esetleg füstös, vagy annyi se. Reggelente, mikor kitapinthatatlan probléma sűrög a konyha körül. Zárd el a csapot, hangzik kintről. Elhűl tányérban a reggeli. Az alak nekiül, tekintete az ablak mögé kerül, vagy este a benne látható tükörképét keresi a reggel még keresetlen ember. Az üveg anyaga még idegen. Ha nyitva van az ablak, a hajnali páratartalom eltölti a tüdőt, és kivilágosodik valami a szemtengely körül. A golyóbb is kapkodni kezd, de a szemnek az ég annyi, akár a felhő, mely saját magasságáról csalóka képet fest. A dolgok távol és szórtan. Összeszedetlen. Mint egy doboz, amit kerestünk, de szemmel láthatóan később nem volt a helyén, mégis fejben kergettük egész nap. A reggeli tekintet sugara lassan talál vissza a szemhez. A keresett dolgok egész egyszerűen mindig máshol vannak. A látott dolgok kipipálhatók, mint a füst. A köd egyszer csak eloszlik és kiüresedik a szem. A test lámpása, akár a kibocsájtott energiák után maradó, még nem látható maradék, egyszer mindent elzár a sötétség, hiába most még egyre csak nyílik és figyelmet erőltet a szem, bár az íris feketére festve. Persze nyílt homlok és határozott koponya, mint valami naplovagja, aki így vagy úgy, de úgy is elbukik. A jelesnek észlelt alkalmakkor vászonná feszül az ember, és olyankor, legyen az bárki, tényleg figyelemre méltó jelenség, mint a férfi, akiről szó van. Áldogál még zuhanyzás után a konyhában ez a férfi. Megszívja magát, vár a nyitott ablak hűvösében, vagy talán nem is vár. Egy pillanatig csend. Mintha én mondtam volna. Az óra áll, szemébe egy porszem kerül. Kitekint, felnéz, a felhők zárt ég alatt feldúcolva, mint gömbölydett díszek, hatalmas víz pöfedik. Pöffeszkedik a szokott látványba bármilyen ragyogó. Benne és körülötte a legkönnyebben kiszimatolható anyag, a piszok, mely gyűjti és eltűri hordozza önmagát, a díszlet része mind. Szemét megdörzsöli, gombolyaggá borul össze az álom egész fonala, és tömegében szertefoszlik egyetlen könnycsepp távozásával, de a helye még viszket egy ideig. Por és por közé szemelve elbomlik figyelme, ez történik a korán kelőknél, akik csak a határidők között érkeznek meg valahová. Az óra mutatója elindul. Múló pillanat. Fáradékonyan gőzölög a frissen mosott test, hiszen annyi dolog a hasban. A levegő szendereg is már reggeli előtt az ember eltelik ürességgel. Az embernek nem marad semmi, gondolja, ha eszik is egyáltalán. Hát mennyi zuhanyzó éjszakánként, és a hajnal véget vet mindennek. És hogy el van benne, aki el van? Persze, reggel félhetes embernek menni muszáj, neki menni muszáj a déli ebédszünetnek, hogy egész teste világos legyen, mikor az épületből az égbolt alá lép valami kellemes érzéssel az eloldás örömében. Kiér a szabadba, ami másként üres beszéd, mintha bármi öröm volna benne.
Amit keresett vasárnapig, doboztapadláson szombatra félő elfelejti. Este meg azt, hogy leírja szombatra, hogy eszébe jusson akkor, ami egy idő után már csak kéne, de aztán nem fontos egyáltalán. Öltözködik, cipőfűzés, kulcs. A családi ház már zárva. Az ajtón középkorú férfi lép ki. Olyan, mint dolgozóknál az apák szoktak lenni. Szóval ismerős. Néztük eddig, hogyan indul napja az ébredéstől vesszőről vesszőre. Most kilép az utcára. Szóval a férfi bárki lehet, aki az olvasó fejébe fér, lehetőleg ér, mert ez az alak él és álmodik. Mérnökember is kivitelező, de ez a mi szempontunkból határozottan lényegtelen. A lakás ismerős. Munka után betér egy közeli bárba, szereti az aznap elhasznált tér érzetét máshol kipihenni. Csontra szilárdultál. Mindig féltél, ha szebb egy nő nálad, pedig most még ismerted volna, most az egyszer nem féltél, motyog magában. Mikor útjára indul a csípő, a fény látta vért beissza a föld, vagyis bámultam, milyen csinos, de nem lehetett belehalni. Akkor este még fiatal volt, minden fordítva alkonyult. Egész este egy nő közeléből érzékelte a külvilágot. Valahol egy szórakozó helyen, de tányér meg rendes ital is volt, zene és tingli-tangli. Hosszú lábait szorosan egymás mellett tartotta. Elidült maca. A combok egy fél óra elteltével sem moccantak, a megfiatalodott férfi megkísérelve kipuhatolni a feszesség okát, elindult felé, de eszébe jutott valami. Még gyermekkoromból, amikor a szomszéd lány, aki idősebb volt, aki tudott egyet s mást, megmutatta, hogyan takarja el a titkokat. Lapos tányér, fölötte mély. Mint mikor két tenyered összefogod, és víztükör fölött marokra veszed, mintha meríteni készülnél, nézd a víztükörképén saját kézhátad. Azt képzeld el, hogy már éppen benne úszik látszólag picinek tűnő markot, pedig akár magadat, vagy az egész világot kifoghatnád vele. Egy kis ügyességgel, ha hiszel nekem, vacsoráig elrejtenéd zsebedben, és lefekvéskor előbújtatnád, és mielőtt elalszol, elterülnének öletbe alkatrészei. Lábával a folyó egyik holtágába merülve, temetve, felverve a csendes iszaplapályos mocskát, rokkantra tünedezett végtagjaival, furcsa és szorongató érzést keltett, miközben ezeket mondta. Mesztelen volt, de sáros hozzá, ahogy az egyik majd a másik lábát emeli ki, és helyezi vissza a zavaros iszap feketességében. Ő, aki engem tanított, úgy tűnt, nincs nála semmi odalenn. Azt gondoltam, ő is azzal játszik, amit a kátrány színű büdös vízfolt amúgy is birtokol. Kegyetlen tökéletesség. Lábai fölém emelkedtek, amint kiemelte őket egyenként a káka iszapból. Közelemben sem volt, de odébb egy kicsit, vágyakozva mégis markomat tartottam. A víz fölött képzeletem követte az elfogás tanult trükkjeit, előbb a déli órák segítségével napsugárral világosítottam a felhőseget, aztán kék ég alatt, amely kardjaim alá merült, elkezdtem a víz remegő hipnózisát szemfényem oltárán beengedni, hogy helyet kapjon a vizsgálat tere a halászatra. A macalájtos volt. Meg pezsgős. Keddeste mégsem merte a férfi, álmodozott, nem kísérte haza, nem lehetett. A nő persze engedte volna akárhányszor is, de bonyolult volt ez, és amúgy is otthon gyerekek, az asszonynak álmos a szeme, bolondá teszi az otthoni szobafény, de nem erről van szó. Fürdés után is vacsora szagú érzi tapintásán minden hordott ruháját, az ágynemű keményített, szereti. Az összebújást az utcáról bejövő hangok zavarják, nem hallja az otthon hangjait. Nem érzi elegendőnek a levegőt, otthon, mintha nem is. Egy-egy repülőgép altatja és kelti. Fel van rázva, vagy épp elringatva, de nem vesz tudomást a baba ágyról. A gyermekek olyan idegenek, minden elbeszélhetőre értetlenek. Hétköznap nem csinálhat semmi butasságot, vagyis nagyon vágyna néhány szabad percet. Szombat. A tévében repülők is áldozatok. A házban valami mozgás, épp az imént sípoltak a fazekak. Pár vízcsepp csak. Gőz, mosdatlan lábak. 25 éves nő, bár több is lehet, hiszen úgy szemléljük, mint egy szempár érzéki tárgyát, mintha a férfi azt a színes bőrű nőt kívánta volna meg, akit a Tom és Jerryből ismerünk, ott, ahol az emberek deréktől lefele látszanak csak. Így látom őt, ezért, ami a korát illeti, tévedhetek. Azt várom, hogy megjöjjön, halljuk az érzéki női hang prototípusát. Forrása látóterünkön kívül van természetesen. Virágot hoz nekem is egy nadrágnyi boldogságot, amit valahogy ma nem fogadhatok el, bejön, és újra csinos leszek, pedig nem akarom, hogy szeressem ma. Nevezzük el a férfit. Mondjuk jó az a név, amire gondolsz. A névválasztás ismerőst, most pedig az alak sétál. Legyen este, az most talál a tévéhez, a főzéshez és a női lábakhoz. Hát persze, a nő lakására megy enni. Eszik, aztán el. Hazamegy. El. Mintha egy drámai szövegben olvasott utasítást hajtana végre, mintha kiesne az események felelőssége alól, amíg el van, gondolja, mintha a következmények mindig az adott jelenben épülnének, amikor éppen a baj történik, mely pillanatokat mindig alakíthatónak vélte, a jelen. Nem. Inkább majd holnap indul. Itt a távol biztonságában várja meg, amíg felesége vagy családja belecsügged a várakozásba, elalszik. Új nap, új magyarázat. Nehézkes dolog északi érkezni haza és igazat mondani az asszonynak, mikor a gyermekek alszanak már, nem érdemlik meg az éjszakai cirkuszt. Aludjanak, ha álmosak, ilyenkor édesek, megérinthetők. Ha egy idegen hely, nő, már formát adott az arcnak, nehéz abból munkahelyet, illetve sétát formázni. Beadni egy mesét, mikor tudja az ember az élet titka, a formák megtartása. Nehéz egy döntés semmissé tenni. Eljött, és marad vacsorára. Amúgy meg pofátlanság volna későn hazamenni, gondolja. Megérkezik, az ajtó kinyílt. Ez csak egy részlet volt belőle. Bocsi.
Hát nehéz megszólalni. Fenti szöveg után. Három vers hangzik el. Az egyiknek az a cím, hogy kép aláírás, és három részből áll, és az első Kevinnek és Jakobnak szól. Füstös, tüdőformájú helyek egy fénykép keretben. Kevin eloldódás közbeni nyúlt torok hangja, depresszív vonásait nevetségessé teszi a Pepita zakó, menetrend szerint jé felé tolat. Ingerült szemei alatt vihar utáni deformálódott vizes gabonakörök és táskák. Teljes testében rezeg valami ellenőrizhetetlenné váló szubrutin. Tolókocsia bár ellenkező irányba fordul, jé ütemtelenül visszanézni készül épp. A képzeletbeli demarkációs vonalnak, melyet hamarosan ráillesztenek combtól lefelé, halvány gőze sincs. A konyhában eközben oldalán kilocsan az edény aurája, és a rezsúra zuhanó cseppek pezsegve égnek. Az a fekete folt, mint kilőtt vadászrepülők helye, képlékeny, aztán áramvonalas. Túl hosszú, ingerszegény lócán ülnek. Innen kitakarja jé fejét egy 3D-s kárminvörös faág vérbő narancsa. Arca meditatív felület. Ösztönből van itt, parancsra. És szabályos körforgalomként mellette K, T és V képlékeny viszonyok. V és T között egy tartalom nélkül lebegő mat folyosó, mely kiszorítja az összezáródó alkart és K mellkasát. Ebbe az óvatosságba fut be jé tekintete, és szájkosara mögé fogva kedvenc kutyám a Jack, a normál habitusú. És Shelley, a dándog most visszatáncol, így éppen áttér a felvétel küszöbén. Kavargó izzat helyén átcsoportosul vonásainak ritmikája. Mintha egy szélgép fújná folyvást, ügyelve a pulzusára. A kép perifériáján nyüzsög még egy késő novemberi epizód. Fekete-fehér. A házablakán domborműként figyel H. Jé hozzásiet, minden bizonnyal felér. Ebben a frakcióban Kávállán ül a VIP vendég, Jenny az arab papagáj. Álszott. Megmozdultál azokban a napokban? Ami elnehezült, így maradhat el? Levegőtlen thriller a november, szuvas hómezőn Izabel sárga sörgyár. Vagy egyszerűen, ami elfáradt, sötét, mint az idéglenes tantestület, ha összeül egy képen. Zék ezzel akár egy dinamikus belső építész, a satírozás alatt rokon szembe zakójába süllyed, és Kát már evakuálták a képről, a tömör nyilvánvaló gépet a múzeum készletéből. És té homlokán az óvatlan remegés, nem Richter skála szerint, hogy Jenny karamol ugat, sőt henceg. Egy nyáron át működik a háttérzaj. Hencegnek a percek. Egy utolsó verset a háromból legyen kettő, de ahhoz egy lábjegyzet, a Brenner Józsefnek írtam, a címe Kupeles Stósz, az a Stósz fürdő, ahol a Brenner József fürdőorvos volt, és megírta az egy elmebetegnő naplóját, 4 hetes, hát non-stop munkával. Kupeles Stósz. A szmolnyiki autostopból avarba süllyed dögcédul a fürdő díszmedencéje. A koplat vadas park és a megypiros alkonyat kontrasztja a zavarba ejt. Úgy törékeny, hogy könnyékig reped a levél az enyhe gumis lombsátorban. Elindul a szúvasodás, átmenet a halk techno és a lágy house között. A csendek holléte metszi le a parktól a törött sétányt. Szolid teraszos művelés a járdasorokon. A cipőtalpnyi hely, amit leblokkolsz, itt már könnyű testi sértés. Félig komposzt, előbb talaj, félig cefre, a kiszáradt medencehaj, és langyos, mint egy kigőzölgő autó, órákkal a motor leállítása után, az apránként rohadó esőben. Ha köntösöd eldobnád, akár a Tomahawk, nem vesztve a reakcióidőből, mekkora perverziót váltanál ki a szembejövőkből, 10 percek maradnának el belőled így? A padlizsán ül a fürdő galériában telvilmos sarkított képén kering egy alma is. Vérszegény héján kopás nyom. Amit lelassul, leparkol végleg. Hiszen újraindulni a legzavarba ejtőbb. Könyörtelen az ego akarása, hogy instant lehessen, egyszer használatos. Köszönöm.
Hát nem tudom, hogy a közönségnek volna esetleg kérdése, volna kedve kérdezni, hozzászólni.
Hát szerintem ez tök hosszú volt, úgyhogy most már.
Akkor esetleg utána nyugodtan meg lehet keresni a tisztelt társaságot. Fröccs csak mellett szerintem. Ezt javaslom. Köszönjük szépen a figyelmet.
Aki még nem kapott esetleg valamelyikből, akkor még valamennyi van. Végigből is el lehet. Ez a végig.